Fölhívjuk a Pistát?
Abszolút, abszolút.
Jó. Fölhívjuk a Pistát, de majd, hogyha Pap TV leül, és miután köszöntjük az Égéstér első 2016-os műsorának minden kedves hallgatóját. Meg kell, hogy kérdezzem Pap Tibit, hogy miért néz Avensis-eket a mobilén.
Szembe jött a Facebookon, és én mindig izéltem, hogy Avensisből én nem vennék a második generációt.
Pernyel, neked egy második generáció.
Nekem első generáció.
Az az első Avensis?
Első Avensis. Karina E volt, igen.
Akkor ez az első, igen.
És ugye, ezt most hagynám, hogy a Toyota ugye milyen ügyesen megcsináltam, és utólag jöttem rá én is, hogy igazából ez egy átöltöztetett Karina, amiben még belepakoltak egy pár mázsa anyagot.
De ezt honnan lehet tudni?
Hát egyszer leparkoltam egy ötajtós Karina mellé, és döbbenten tapasztaltam, hogy még a kilincsek, a minden az ugyanaz, az ülések, a napszemüveg tartó, a minden, mit tudom, az ötödik ajtón különbözik.
De futómű, motor.
Konstrukcióra szerintem ugyanaz, hangolásban sokkal finomabb az Avensis, meg hangszigetelésben, meg
állítólag biztonság. Na, az úr már érzi,
hogy... Sok tonna anyag az ez volt szerintem, amit belepakoltak, a sok hangszigetelés, mert ugye...
200 kiló van ezebb legalább.
A Karina az híresen könnyű volt, tehát az ilyen talán 1000 kiló.
Igen. Keveset is fogyasztott egyébként a Karina.
De most ugye beleraknak 10 kiló filccel, már bármiből szépet csinálsz.
Nem lehet itt 100 bele, szerintem.
De az acél az hol hangszigetel?
Az sehol, de akkor tehát volt az a dili, hogy akkor kell oldalvédelem, meg nem tudom, és ilyen nagy vasokat pakoltak az ajtókba, hogyha oldalról beléd megy valaki, akkor ne kifli be hajolja.
Akkor 5000 euró encapon az oldalütközés?
Nem, ez még egy korábbi dili, tehát az a 90-es évek közepe. Amikor egyáltalán elkezdtek ezzel a biztonság kérdéssel komolyabban foglalkozni.
Na és akkor lecseréled az Avensist?
Na és akkor ugye én nem szeretem a második generációsat, a harmadik generációssal meg tudnék békélni.
De miért nem szereted a másodikat?
Hát, iszonyat kényelmetlen az ülés benne.
Nem azt mondtad, hogy ugyanaz a belseje?
Na most várjunk, a második generációjú Avensis az egy tök új platform, és a harmadik generáció is ugyanerre a platformra, tehát az aktuális, amit ma gyártanak Avensis, amit harmadik, meg három és feledik, mert most jól megfacelifteltek.
Tudja, mert sok facelift volt már.
Igen, tehát hogy nagyon nehéz tisztába kerülni vele, de ez a szamuráj maszkelejű, ezt meg ugye el tudnám viselni, mert ebbe se tökéletes az ülés, és ezt a mai napig se sikerült bele faceliftelni. Hogy az ülést jól lehessen beállítani, tehát hogy ne lejtsen.
Nem a tömés, meg ilyesmi szar.
Nem, az, ahogy a magasságát állítod, és akkor, hogyha lejjebb akarod ereszteni, akkor nagyon lejt, és valahogy távol van a kormány. És ez a kettő, ez nem bír megváltozni, mert ez a platformnak állítólag a sajátossága, de azért nekem lennének ötleteim.
Na és akkor most akarsz egy újabb Avensist?
Nem, csak megnéztem, hogy hol tartanak az árak, és ez egy 2 literes dízel volt, kombi, 250 000 kilométerrel, de szervizkő, német, azt nem is néztem. És olyan 2,5 millió körül jön ki a végén magyar papírral.
És azt sokallod?
Ez az első, amit megnéztem, ezért nem tudom. Ez csak egy mintavétel volt.
Na jó, de amúgy az Avensis bevált. Úgy érzed, hogy lelked nyugvóra tér ebben a csodálatos járműben.
Igen, én amire vágynék, az egy tempomat.
Igen.
Egy tükörfűtés.
Figyelj, ezek mind ilyen utólag beszerelhető.
Hát dolgok. A tükörfűtés már nem annyira egyébként.
Hát egy fűtött tükröt.
Hát igen, nem tudom, volt-e benne egyáltalán.
Tükörfűtés az egyébként?
Figyelj, ez még a 20. század.
Egyébként csak mellesleg érzem meg, hogy a 440-es Volvo-ban még 93-as.
De ez egy prémium autó.
Igen.
Konstrukció volt, de hát Svédországban ugye hideg van. Abba volt tükörfűtés, ezt akkor realizáltam egyébként, amikor valaki a bal oldal, a jobb oldal tükrömet lecsapta.
Jó, mellékesen jegyzem meg, hogy a 97-es tehénben van.
Bontottat, és abban nem volt, úgyhogy nem tudtam hova tenni a drótokat, úgyhogy végül elvágtam, és leszigeteltem a végét.
Az, amilyen szívás egyébként a tükör lecsapásán, ugye mindig vannak ilyen meglepetések, ugye van a legenda, amikor a szervizből hazavíve leütötte a tükrét az ember, és kiesett a pótkulcs, meg a forgalmi.
Meg mondjuk melyik márkánál, mert ez egy konkrét márkára vonatkozik.
Én már annyi márkával hallottam ezt, hogy nem is mondanám meg. Sőt,
én egyen hallottam. Azt úr, te hallottad ezt?
Nem, szerintem kimaradt. Igen.
Én egy német prémium márkával kapcsolatban, amelyiknek a nagy magyarországos legendás, egy utcanévhez kötődő márka szervizőben a standard eljárásként hallottam
csak ez,
mindig
csak
a
ez egy olyan régi sztori, hogy
benne van a tükörházban, benne van a pótkulcs.
Igen,
be volt készítve.
Hogy abban így bekészítették a pótkulcsot, Tolvaj kifeszegette a tükröt, vagy nem tudom, igazából sose loptam ilyen német prémium autót.
Hát nem tudom, nyilván van-e, azt is le lehet pattintani.
Ez egy olyan...
Csak ugye ez állítólag ez úgy volt, hogy hazament, és leütötte a tükröt a garázsba állás közben, és akkor esett ki.
Igen, ez a városi legenda. Igen.
Ez a városi legenda. Illetve a másik ilyen tükörlecsapás, ami a szegény Toci döbbenete volt, ami ő is valahogy lecsapódott egy tükre. Ez egy,
de milyen autó?
206 GTI, vagy S16, vagy nem tudom mi volt.
Igen.
És kiderült, hogy hát, hogy mit tudom én, lehet, hogy most hülyeséget mondok, tehát egyik oldali tükör volt, és mondták, hogy ha a másik oldali tükör lenne, akkor nem lenne 90.000 forint, de sajnos ebben az oldali tükörben van a külső hőmérséklet érzékelő beszerelve.
Ami azt jelenti, hogy...
Ami azt jelenti, hogy mondom, ilyen 90.000, vagy valamilyen horror összeg volt. És ez
jó, azt mondom, hogy a tehénben a jobb oldali ülés, tehát az utasülésnek az állító gombja elektronikával mennyibe kerül, mert a tehénben az lett zárlatos, és ez csapkodta le a komplett biztosítékot, hogy az mennyibe kerül?
Hát egy ilyen 200.000-re tippelnék.
240, igen.
Aha.
Van már 120 ér is, de én ezt még mindig sokalom, úgyhogy majd megkérdezem apósomat, nem tud-e valami, mit tudom, hogy nem megyünk egy lámpaboltba.
Biztos van egy forrasztó zseni ebben az országban, szerintem.
Hát a családban is van, persze, csak hogy milyen háromállású kapcsolóval kéne ezt flottul megoldani, hogy akkor a tehénnek az ülését
lássuk. Figyelj, úgy kéne csinálni, hogy ilyen, vannak ilyen buszos kapcsolataink, és ilyen buszi leszállási jelzőket beszerelni, tudod, az ilyen billen, és akkor kettőt beszerelsz, az egyikkel előre mozog az ülés, a másikkal hátra mozog az
ülés. Hármat, hiszen akkor még az ülés támlát. Nem, az egy másik
kapcsoló. Az egy másik
kapcsoló. Buszos kapcsoló.
De egyébként három állásút is lehet kapni, szerintem.
Igen. Nyilván ugyanaz a házipari szövetkezik.
Na mindegy, mielőtt rátérnénk mai fő témánkra, hogy a detroiti szalon Quo Vadis, amerikai autóipar, még egy kicsit beszélnék a pótvizsgákról, hogy a tegnapi értekezlet nagyon mókás témája az volt, hogy leteszteltem, illetve leteszteltük, mert a Pap Tibi is vezette ugye a fotózáshoz a legendás Air Force One-t, ami egy Audi A8L, és hát Csontitól hoztam el, és hát az történt, hogy végre láttunk egyszer egy halott Tiptronikot.
Nem volt szép látvány, hogy
igen.
Mondjam, képzavarral szólva.
Sokat vitatkoztunk azon, de nem derült ki egyértelműen, hogy ahogy azt hirdette vagyon, hogy az előző miniszterelnöknek, előtti miniszterelnöknek.
Egy nagyon apró, én azt mondom, hogy Csonti nem hazudott, egy kis csúsztatás volt, tehát hogy azóta utána érdeklődtünk, tényleg kormányzati autó volt, nem a Gyurcsányé volt, de az MSZP volt, az biztos, hogy nem a Gyurcsányé volt, hiszen a Gyurcsányé páncélozott volt, ez egy páncélozatlan A8L, amit az MSZP idejében használt a kormányzat, konvojokban szaladgált az autó, ott volt valahol a konvojban. Nyilván
de lehet, hogy ült benne maga.
Lehet, hogy ült.
De van benne néhány Gyurcsány atom.
Én nem Gyurcsányra tippelnék, mert a bal hátsó küszöb az úgy van szétroncsolva, hogy én azt csak úgy tudom elképzelni, hogy egy Hagyó Miklós, hanem egy Hagyó Miklós száll ki, és mit tudom én, éppen beakadnak a Nokia-s dobozok a küszöbbe, és ott erőszakkal kitépi magát, és valami ilyesmi. Na mindegy. És kiraktam én a Facebookra egy fotót a bal első, tehát a vezető oldali ajtó, ablak, emelő kapcsolóiról, amik egyrészt ugye a korszak, tehát ez egy 2005-ös autó, ez a legendás kopott kapcsolójú Volkswagen koncern korszak, hogy na, ez vajon 238.000 kilométerrel, hogy ez így rendben van ez az autó, és ennyi komment hozzám régen érkezett, azt hiszem 100-nál tartunk, és hát nagyon sok komment volt, és nagyon sokan írták, hogy ez stimmelhet. Tehát, hogy igen. Van, aki azt írja, hogy az én 2006-os A6-omban ennél sokkal szarabul néz ki az összes ilyen gomb 270.000
kilométernél. Rándan nyomkodja, szerintem az lehet a gond, én arra gyanakszom. És az ilyeneknél ugye a kedvenc komment az az, hogy hát ez azért van, hogy mert a sötétben is világít. Azt azért mondanám, hogy ha most itt, ugye az Inforádió, azt tudni kell, itt van a parkolóház mellett, és hogyha kiballagnánk és megnéznénk a Nyegleó tipóját, ha még meg lenne.
Igen.
Azt hiszem már nincs meg.
Miért nincs meg? Szerintem, hogy a tipója nincs meg, mert Berlin tipója van. Igen.
De ha kimennénk, mert még meg lenne a tipója, na ebben a tipóban olyan index kapcsolók, meg bajusz kapcsolók voltak, amelyek váratlanul világítottak a sötétben, ugyanis rajta volt a világítás funkció, ablaktörlő funkció, ugye az olaszok ezt
az szeretik. Index kapcsolóban?
Esküszöm. De ugyanúgy a Czape Gábor Velvet főszerkesztő Alfa 145-ösében is ilyen világító, kellemesen, igen, a szegény az.
Mármint az Alfa.
Totál káros lett szegény, igen, de nem úgy, hogy fölvettük dolgozni, és abban is gyönyörűen világított a sötétben az index kapcsolón az összes funkció, és mégse kopott le. Ennek az lehet az oka, én csak így tippelném, igen, hogy ők nem úgy gyártották, hogy csinálnak egy fehér valamit, ami vezeti a fényt, és bevonják úgynevezett puhaságfestékkel, ami lehámlik ezek szerint 200 ezer kilométernél előbb.
Nem csak azt, hogy maga a fészke az a műanyag elem, amiben ülnek ezek a gombok, az is borzalmasan nézett, igen, ki, mintha egy ecsettel átkentik volna, de nem lehet, hogy ecsettel átkentik, az egy gyári színe. Itt van egyébként, nem tudom, Assur, te láttad-e a képet, de...
Igen, nem szép. De van egy kis hát színhőmérséklet baja, de alapvetően hát nem szép. Nem öregszik szépen.
Nem, hát igen. Na és akkor, kedves hallgatóknak, akik nem tudják, vagy nem nézték meg ezt a képet, standard fekete ablakemelő kapcsolók láthatók rajta, a peremükön fehér.
Nem is az a lényeg, az mind ilyen. Nem is a kopásnyomok miatt, hanem a fészke, az a drap színű izé, hát hogy mintha ilyen megfolyt festés lenne
igen,
rajta.
Igen.
Hát ez ugye nem bőr, hanem igyekszik a bőrhöz idomulni újkorában. De valamilyen szerencsétlen anyagból van, és...
Na mindegy, és nem is ez volt a baj az Air Force One-nal, hanem az, hogy szar volt a váltója. És akkor tegnap ezzel telt a Total Car hét indító értekezlet.
Remekül szórakoztunk.
Csonti épp fölhívott engem a nyaralásában, hogy most tényleg tönkretettem-e a váltóját az autónak, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, kihajtottam az ő Szentendrei úti kereskedéséből, és már az M0-ás hídon éreztem, hogy nem vált fölfelé, hanem körülbelül hármasba mehet, mert ilyen százas tempónál.
Ezt a vidékieknek mondanám, ez 5 kilométeres utat képzeljenek maguk elé.
Körülbelül igen, és utána félreálltam.
Egy hatgangos váltó legalább.
Egy hatgangos Tiptronic, igen. És utána eszembe jutott, hogy ez az autó, ez nálunk volt tesztautó, és le is forgattuk, meg lehet nézni YouTube-on is, fönn van meg az Index videón, és szerintem egy 2006-os Audi is ilyen csoporttesztét külön műsor volt. És ott az volt a probléma, hogy a karottával ugye akkor még volt a Lacházi reptér, és ott volt a műgyanta, és ott kiraktunk egy szlalompályát, és ott szlalomoztunk mindenféle Audival, ott volt az RS4-es is ugye ugyanezzel a 4-2 V8-al, és hogy ott az volt a bajunk, hogy nagyon jó fordult, meg szlalomozott ez az A8L, de nem tudtuk kikapcsolni az ESP-t, uh-huh. Csak úgy, ha restartoltuk az autót, tehát gyújtás, legyújtás, vissza, és akkor már működött. És ugyanezt a trükköt eljátszottam a Váci úton, és akkor visszagyógyult a Tiptronic, de szarul váltott. Te is próbáltad.
Hú, borzom, tényleg, egyrészt ugye vonnyított.
És valami ilyen ékszíjszerű vonnyítás volt, hát ilyen egyenletes, húny, valami
de ilyesmi. De nem ékszíj volt, és nem is diffi volt, mert tehát nem hátulról jött, vagy hát akkor...
Előről jött.
És először tényleg csak szakaszonként volt, meg gyorsítás közben, és állandósult ez a vonyítás. De nekem az volt a legkelemetlenebb, amikor ugye mentünk szintén ugyanezen az M0-as hídon, fotóztuk menet közben az autót, akkor vezettem, és ilyen gyorsítás közben felkapcsolt kettőt, és pont akkor kellett volna gyorsítani, és én ezt nagyon nem szeretem, ezt a kiszámíthatatlanságot. Én azt szeretem, hogy amikor fölkapcsol, vagy gyorsítanék, akkor nem fölkapcsol a váltó, hanem vissza.
Tehát mit tudom én, hármasból fölkapcsolt ötösbe?
Ötösbe, igen.
A gázpedál lenyomására.
Igen. Ja. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon furán működött a dolog. Hát nyilván Sig Transit Gloria Mundi, meg
na mindegy,
tudom
Csonti én, azt mondta, hogy neki van egy szerelője, ő megnézette, és egyébként, hogy ellenőrizte a futás teljesítményt is, ami érdekes, hogy az ügyfélkapun én magam is ellenőriztem ezen a rendszám lekérdezőn, és ott is stimmelt a 238 000 kilométer. Na úgyhogy végül az lett a Gentleman's Agreement, hogy én elhiszem, hogy Csonti megnézette, hiszen ő nála nem bizományban van az autó, tehát nála az üzleti modell lényeg, hogy ő pénzt ad az autókért, nyilván kevesebbet, mint amennyit bizományban kapna érte, és megnézeti az autót. Na mindegy, hogy pótvizsgázni fog az autó, tehát igazából nem így fogom megírni a tesztet, hanem megcsináltatja a váltót, és utána majd megyünk vele még egy kört. Na de amit nem tudom, hogy tudjátok-e, a BMW sztorit, Nyeglo elhozott egy BMW-t.
Az X1-es?
Azt hiszem az X1-es, a morgóst.
A morgóst.
És megvan, hogy miért morgott?
Ez nem tudjuk. Nálam volt egy napig egyébként, a Nyeglo elmondta nekem, hogy mit mondtak a BMW-nél.
Figyelj, várjál csak az előzmények, hogy tehát ilyen 60-70-es tempónál valami morgás.
De az történt...
Ezt már te tudod, akkor mondd el te.
Az történt, hogy ahogy elkezdett az ember felgyorsulni olyan városi tempóra, ilyen 50 környékére, elkezdett a sebességgel arányosan jönni egy ilyen morgó hang.
Honnan?
valahonnan az autó hátuljából, tehát ezt uh-huh. pontosan lokalizálni úgy nem lehet, mert álló helyzetben ugye nem hallatszik. És hát én arra tippeltem,
a robotpilótát
én arra tippeltem volna, hogy hátsó kerékcsapágy, mert olyan kicsit olyan hangja volt, de elképzelhető bármi más is, ami együtt forog a hajtástáncnak a váltó utáni részével, tehát ez egy összkerék hajtási autó, ugye van neki egy hátsó hajtás része, tehát ott bármi, ami ebben benne van, az adhat ilyen hangot, hogyha és a magyarázat pedig akkor átadom neked
a szót. Beszarsz.
Igen.
Tehát, hogy visszavitte ugye Nyegleó az autót, hiszen hát nem vagyunk mi kannibálok, hát most Istenem, ha van valami véletlen, valami apró malőr, akkor ugye pótvizsgázni lehet nyugodtan, úgyhogy visszaküldtük még, hogy tanuljon az X1-es, egy kicsit készüljön, nézz át a nyelvtan.
Még azért, vagy bocsánat, még azért volt egy ilyen megjegyzés, amikor visszaküldtük, hogy van valami banális kis hiba, és akkor mikor kapjuk vissza, hát még válik az alkatrészt. Tehát ugye ezt tudni kell előtte, hogy aztán jó csattanjon a poén.
Igen, na és hogy a morgás oka egy levélcsomó, beszorult valahol hátul a fék körül.
Hát de gondolom ennek a levélcsomó kiszedő célszerszám még nem volt benne a szervizben.
Tehát egy, a fék, bármi, ami ott tehát a fék körüli alkatrészek és a levélcsomónak így a keménysége közötti arányosság. Tehát, hogy mennyi esély van rá, ha te levélcsomó lennél, kikezdenél egy féknyereggel, egy fékbetéttel, hát egy féktárcsával?
Kemény vagyok, mint a Vidia, de...
De most levélcsomó vagy. Most tehát levélcsomó, ha levélcsomó
hát,
vagy...
Tudja fene. Én már kavicsa hallottam problémákat így féktárcsa környékén.
Jó, a kavicsa az egy kemény dolog, de
levélcsomó. Van ezzel kapcsolatban egy olyan elképzelésem, de persze lehet, hogy nem igaz, hogy ez egy X1-es BMW, ami ugye összkerékhajtású. Mondják el az ilyen autóra, hogy terepjáró, persze mi tudjuk, hogy ez nem erre való. Azért van benne a négy kerékhajtás, hogy ne csak erről hajtson.
A BMW reklámok következetesen havas úton közlekedésre ajánlják az ilyet, hogy milyen jó, hogy leesik a hó. De BMW falván...
Addig még nem volt hó, viszont nekem van egy olyan ötletem, hogy valaki elvitte csapatni terepre, oda, ahova nem való, és ott történt valami olyan malőr, ami aztán kikezdett ott valami, lehet, hogy egy levélcsomó volt.
Lehet, hogy végül is egy levélcsomó.
Nekem a kedvenc visszaküldött autóm, az is egy BMW volt. Ez egy 1-es BMW volt, ez még az autómagazinos időkben volt, és azt tapasztaltuk, hogy rettenetesen kemény az autó rugózása. És a Hajógyári szigeten voltak ilyen fekvőrendőrök, ez a lecsavarozott típus, és amikor azon átmentél, akkor egyrészt ilyen iszonyatos a recsenés, de mintha szétszakadna az autó, és bekapcsolt ESP kipörgés.
De benne maradt valami rúgó kitámasztó, vagy micsoda?
És ami a szállításhoz...
Jó, hogy origi volt még.
Annyira origi új volt az autó, hogy a szállításhoz a rúgókat ugye rögzítik ilyen műanyag elemekkel.
Mint amikor a mosógéből nem veszik ki azt a dobkitámasztó cuccot.
Igen, na ez benne volt a futóműben, és hát érdekesek voltak az elektronika reakciói erre, tehát hogy... visszavittük, kiszedték, és utána jó volt, de
ilyenkor a rugóban ilyen kis gumituskok vannak bedugva.
Műanyag, ilyen elemek, tudod, hogy a tréleren ne hímbizzen, meg így lejjebb is van húzva. Az
és kicsit. Így kiadták a tesztautót.
Igen.
És ti voltatok az a motorpressze kapta elsőre a totálkár, akkor még csak nem is álmodozhatott el.
Figyelj, kaptunk mi egybáros minit is, már mi egybáros keréknyomású miniket.
Az mókás lehetett.
Igen, mondta a fotós, amikor fotóztuk, ez pont egy Mini Cooper S, nem tudom micsoda, ami még kompresszoros volt. Ha? És akkor mondta, hogy te figyelj, kanyarban szikrázik a felni.
Na mindegy, most van, mikor kezdődött a detroiti szalon?
Tegnap. Hát itteni idő szerint ilyen délután 2-3 környékén, azt hiszem.
A detroiti szalon az igazából egy fontos... Fontos cucc,
az
nem?
Ez nagyon érdekes dolog, mert valamikor 10 éve vagy 15 évvel ezelőtt sokkal fontosabb volt, mint most. De aztán ugye az amerikai autóipar hát kicsit összedőlt, és akkor...
De most már eladásilag nem állnak egyáltalán
szarul. És most megint fontosnak tűnik, tehát most megint úgy tűnik, hogy kezd fölértékelődni a detroiti szalon, aminek egyébként az a legnagyobb problémája állítólag azok szerint, akik ott voltak, én még az életemben nem jutottam ki sajnos élőben, hogy nagyon pici helyen van. Tehát egy ilyen,
a detroiti szalon.
Igen, hogy van ez a Kobo Center, ami egy viszonylag kicsi ilyen...
Milyen center?
Kobo Centernek hívják. Ami viszonylag kicsi tér, tehát ez nem olyan, mint a frankfurti, vagy a vagy a Genfi szalon, hogy nem látod be a végét, még annál is kisebb, hogy nem látsz el a végéig, hanem ez egy konkrétan egy ilyen viszonylag
kis. Kártsanak kisebb autókat.
De ez hogy lehet, hogy Amerika, tehát a Detroitban van hely, hiszen a város fele lakatlan, egyébként is olcsók a telekárak, és ez egy fontos dolog, és hagyományosan én úgy képzelném, hogy hol lenne máshol irtozatos hodályok ármádiája, mint Detroitban.
Tudtommal, ez nem tudom, ez évtizedek óta mindig ebben, ezen a helyszínen van, és nagyon régóta kinőtték, de nem léptek ez ügyben.
Egyébként én azt nem értem az egész amerikai autóiparban, legalább ezt a detroiti szalont, hogy akkor miért tartják itt? Tehát ugye a cégek már gyakorlatilag nem ott vannak. Az autóipar eltűnt. Nem hogy Detroitból, hanem abból az egész államból, hol Detroit van.
Ez érdekes egyébként, mert három nagy szalon van most Amerikában, és minden három fölértékelődött mostanában.
Losi?
Los Angeles, de az év vége fele van. Van a Detroit, ami hagyományosan az év első napjaiban volt, most egy kicsit tovább tolták, és van a...
New York?
Nem. A New York is van, az április. És van még egy, ami hirtelen akartam mondani, ott a környéken, Chicago. Uh-huh. És most úgy néz ki, hogy így széthúzzák ezeket a bemutatókat, tehát most itt se volt akkora nagy zsongás, mint ami van egy ilyen 10 újdonság nagyjából, és aztán...
Már mondjuk van köztük egy EMRC.
Van köztük egy EMRC, az nem egész véletlen, és az az érdekes egyébként, hogy nagyon sokan mutatnak most be európai gyártók.
Nem linkelted be az én cikkemet az EMRC hírbe?
A műszerfalat, tudod.
Most csak mellékesen egy kis fájdalom, ha törjön ki belőlem.
Jó, itt kérek mindenki előtt elnézést.
Na jó, mindegy. Tehát, hogy mindennek fényében azt hogy értékeljük, hogy kedden ment ki, tehát ma vesszük fel ugye az égésteret, mint a mai hír lenne a Chrysler Pacifica.
Igen.
Ugye?
Igen.
Na, és hogy amikor te arra ránéztél, nem jutott eszedbe egy európai egyterű, amit crossovernek hívnak? Nekem annyira Renault Espace az oldalnézete, csak azért.
Ja, van benne valami. Igazából az érdekes, hogy volt amit nálunk Chrysler Voyager-ként ismernek. Ez az autó, ez igazából Amerikában Town & Country, Chrysler Town & Country, mert a Voyager az a Plymouth verzió volt Amerikában, amíg volt Plymouth, aha, de Plymouth már nincsen, nem tudom, 15 éve. És azóta náluk ez az elnevezés dívott, és az előző generáció az még Town & Country volt, és azt hiszem ott vesztették el a piaci első helyezést, tehát nagyon sokáig ez volt a legnépszerűbb ilyen egyterű.
Igen, és akkor a Pacifica az is egy létező modell volt.
És a Pacifica
volt,
pedig egy ilyen crossover jellegű, tehát egy ilyen magasított nagy darab személyautó, ilyen kombiszerű karosszériával.
Igen. Az első vagy hátsó kerekes?
Az is első kerekes volt, úgy emlékszem.
Pont tegnap beszéltük ebédnél hosszasan, hogy mennyi első kerekes Chrysler.
Rengeteg, persze, hát ők az ilyen kisebb modellekhez Mitsubishi alapokat használtak. Gyakorlatilag a hátsó kerékhajtási platformja pedig, ez csak egy ilyen mellékes érdekesség, az állítólag a pápaszemes Mercedesből való, amikor ugye a Mercedes-e volt a Chrysler, és Daimler Chrysler, a 300C és összes leszármazottja, tehát a most futó Challenger és Charger modellek alatt mind ugyanaz a struktúra van, ami egy pápaszemes Mercedes alap.
Ami igazából egy jó alap, ha nem rohad el rajta a vas.
Hát a vas.
Ez jó alap, csak az érdekes, hogy ugye az is mikori, 96-os vagy valami ilyesmi. Az a nagyságrend, tehát ők nem igyekeztek ezeket nagyon fejleszteni, ezeket a dolgokat.
Na várj, és ez a Pacifica, ami ugye
és új, de a mostani Pacificáról meg annyit lehet tudni, hogy ez már Fiat platform, ugyanaz, mint a Chrysler 200, amit szintén nem ismerünk, és nekem az a meggyőződésem, de ez csak egy magánvélemény, hogy ez a soha meg nem született nagy Alfa Romeo, amit aztán végül Chryslerként adtak el, mert hogy az első kerékhajtású lett volna eredetileg. Ez a 159-es utódja, az nagyon régóta nem jelenik meg.
Aha.
És mert többször voltak olyan hírek, hogy jön a 149-es utódja. És aztán nem jött. Viszont jött helyette méretben stimmelő másik autó, a Chrysler 200, mert ugye addigra a Fiatnak a nyakába lehet.
Bár ez létezik, hogyha most rákeresek erre a Chrysler 200-ra?
Hogy nem létezett ez korábban is.
Nem, régebben 200C-nek hívták. És ez egy másik autó, ez egy új dolog, relatíve, és igazából azon csodálkozott mindenki, hogy honnan húzta elő a Fiat ezt az autót így. Úgyhogy igazából azt hiszem 3 éve volt az övék a Chrysler, ami nem is elég egy teljes modellfejlesztésre. Tehát az a, az a gyakorlat, hogy inkább ilyen 4 évig fejlesztenek egy autót, vagy 4,5.
Igen, ez nem néz ki rosszul, ez a Chrysler. Nem néz ki rosszul. Kellemes, Renault talizmánszerű szappantartó.
Hát egy, most ez úgy látszik, ez a szappan.
Hey, mondja Olivális.
Jól néz ki.
Jól néz ki.
Nagyon, nagyon pofás egyébként.
Na várjál, és hogy most megvan ez a Pacifica, ami egy ilyen Renault
Espace-ra
hasonlító
valami. Pacifica az tulajdonképpen ennek a műszaki alapján egy Voyager méretű autó, ami ráadásul egészen jól néz ki.
Jól néz ki. Na és várj, ebből lesz...
Egy sokkal jobban kinéző autó, mint a régi Town & Country, illetve Voyager, mert azok ilyen nagyon, valahogyan darabosak voltak mindig, ha emlékszel. Tehát, hogy ilyen...
Most nálunk árulnak Chrysler hivatalosan?
Nem, most már mióta a Fiat átvette. Az egyik első lépésük az volt, hogy egy Dodge-ot is árultak Európában, meg Chryslert is egy darabig.
Illetve a Lancia-k is.
Illetve aztán később a Fiat azzal próbálkozott, hogy mindezt megszüntette, és az összes amerikai modell besöpört a Lancia alá.
És volt Lancia Voyager is rögtünk rajta a Polgár utcában, hogy ott volt egy Lancia Voyager.
Azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évig, és akkor egyszer csak jött egy ilyen döntés, valamilyen a Fiatnak is szokott lenni ilyen tulajdonosi közgyűlés, vagy Isten tudja, tehát amikor részvényes a közgyűlése, nem tudom, évente. Ugye? És akkor ott egyszer csak így mondták, hogy hát akkor a Lancia márkát beszántottuk mostantól, és az összes ilyen amerikai eredetű dolog eltűnt.
És Fiat emblémával nem fog ez jönni?
És Fiat emblémával csak a hogy hívják azt a nagy buflák Dodge-ból lett Fiatot? Fremont.
Fremont.
Csak az van, ami amerikai eredeti pillanatnyilag.
De már az sincs? Vagy van?
Azt hiszem talán még forgalmazzák. Én nem vagyok.
Az a baj, hogy Fiat tesztautóval évek óta nem találkoztunk.
De Fiat tesztautóval nem találkoztunk, újabbakkal sem, tehát hogy nem tudjuk milyenek.
Talán még én írtam utoljára a Pandát kérdében, de az is az érdektelenség.
Fremontról egyébként én írtam annak idején, tehát volt az tesztautó.
És jó volt?
Egy ilyen nagy átlagos belsejű dolog, tehát nem bántó.
Praktikus.
Nem bántó, és volt benne 2 literes Fiat dízel, ami egész jó húzta.
Jó, azt hiszem nagyon jó volt az ára. És az egy hétüléses autó volt igazából, vagy...
Nem emlékszem.
De ez olyan volt, mint az Orlandó, egy ilyen hétüléses doboz, nem?
Egyébként kifejezetten a Chevy Orlandóra emlékeztetett.
Igen.
És tényleg itt van, Fiat Fremont. Most gyorsan beütöttem a Fiat.hu-ra.
Láttátok a Renault Espace, még kicsit az Espace-on rúgóznék, nem tudom, hogy mekkora siker Amerikában, de láttátok a reklámját, a Kevin Spacey-set? Magyar tévében megy orvaszájban.
Tőle felirattal.
Nincsen Renault Amerikában.
Nincs Renault Amerikában?
Nem. Sose volt.
Ez ugye úgy megy.
Akkor miért a Kevin Spacey reklámoz az amerikai szépséggel és a
House of Cards? Ez a poén benne. Ugye, hogy Amerikában ez egy kicsit ciki ennyire
nincs Amerikában
azonosulni márkákkal.
Én azt hittem, hogy mondom, milyen zseniális, hogy hasíthat a Renault ezzel Amerikában, mert ez egy annyira jó autó lenne Amerikában.
Ez úgy van, hogy a Renault akkor szállt ki Amerikából teljesen, amikor eladták, övék volt az AMZ a Jeep-el együtt. És azt eladták a 80-as évek vége felé, és előtte volt mindenféle Renault alapú autó Amerikában, még az Renault 5-öst is árulták Le Car néven.
Várjál, a Le Car
volt.
A Le Car.
Az egy 5-ös, Renault 5-ös.
Én azt hittem, hogy ez egy felszereltség volt, mint a TS.
Nem, az amerikai verzió. És
mi volt még Renault-ből? Volt ilyen Parisien, meg mit tudom.
Nem, a Le Car az amerikai verzió.
Így hívták, hogy Renault Le Car?
Nem, úgy hívták, hogy Le Car.
Tehát nem is volt Ryan vagy Renault?
Nem volt vagy Renault, ha jól tudom. Le Car volt a neve.
Akkor ezért volt
és
az,
volt
hogy
Renault 11 alapú autó, meg volt Renault 21 alapú autó az AMC kínálatában. Ilyen...
Nem volt ráírva, hogy Renault talán, 5, talán, az amerikai
talán volt ötösre. Renault Alliance, az volt a 21-es alapú ilyen nagykocsi. Fura dolgok voltak, de
80-as
évek végén ők kiszálltak Amerikából, és tehát eladták a Jeepet a Chryslernek, ami akkor még önálló volt, meg az AMC-t, amit aztán a Chrysler beszántott, és ők pedig kiszálltak erre a piacról, és a 90-es évek végéig föl sem merült, hogy oda visszaszálljanak. Aztán megvették a Nissant, ugye fillérekért, amikor volt az ázsiai pénzügyi válság, és onnantól kezdve viszont miért mennének oda vissza, amikor a Nissannak meg baromi erős pozíciói vannak.
De nincsen Renault vagy Nissan emblémás Espace. Tehát,
nincs.
De miért nem csinálnak
azért,
egy Nissan Espace?
Mert a Nissannak van saját ilyen egyterülje, úgy hívják, hogy Quest, és ez nagyon sikeres.
De gondolom az tehát egy nincs. Ilyen Bunfordi Fos az Espace-hoz képest.
Ez egy óriási autó. Ez nem is az, hogy Bunfordi, igazából tök érdekesen néz ki, az előző generáció néz ki belőle igazán jól.
Meg kell néznem.
Aki most igen, hallgatja... kell egy ilyen szószedetet csinálni, hogy Fiat Chrysler 200.
Majd a szarpaszírom, szólunk a Dávidnak.
Hogy szedje össze
a képeket. Hogy az összes képet szedje össze. Jó, igen.
Tehát, hogy van ez a Nissan Quest, ami egy ilyen gigászi autó. Láttam a múltkor itt egyet a Polgár utcában egyébként. Tényleg nem hiszed el, hogy mekkora, tehát egy rendes ilyen furgon méret, majdnem.
Jézusom, ez csúnya.
Hát csúnya, na, de hatalmas. Igen.
Na, mellé állítasz egy Espace-t, nem ezt fogod akarni megvenni. Még akkor sem, hogy ízlésficamos amerikai vagy.
De ez egész sikeresen mennyire tudom. Én nem ezt láttam egyébként a Polgár utcában.
Bár hanem, mondjuk ebben a belsőben én elutazgatnék, tehát most itt egy világos belső
jó képet találtam. Ezek autók egyébként csak.
Hát biztos jó. Hát a Maxima is egy abszolút kellemes autó, csak fájdalom ránézni.
Visszatérve a Fiat Fremontra, tényleg az is már hétüléses. Megnéztem most az árlistában.
Na mindegy, tehát akkor ez a jó külsejű Chrysler Pacifica, ez nem fog jönni Európába.
Hát nem tudjuk, egyelőre nem nagyon valószínű, azt mondanám erre, mert ez egy nagy autó, szintén egy kicsit nagyobb, mint ami az európai ízlésnek megfelel.
De most így fejből nyilván nem mondod meg, hogy mennyivel nagyobb, mint az Espace, de hogy annál szerinted nagyobb. Nem,
szerintem a Grand Espace-hoz hasonlítható talán. De
nincs
nem,
már Grand Espace, egy méretű
Espace. De a régi Grand Espace-hoz, abban tényleg nagyon nagy hely volt. Na erről a Questről beszélek egyébként, csak hogy...
Áó, ez egy fájdalom. Áó, na jó. Hát egy Pontiac Aztek.
Igen, egyébként az Espace-szal volt, vagy Espace-szal, hogy hívják, Voyager-rel volt egy találkozásunk a Neppernél, amikor a nem tudom milyen használt ezt csináltunk, és ott állt egy ilyen Lancia Voyager.
Lancia?
Nem tudom, azt hiszem amerikaiul, hogy mondják, hogy
Lancia. Amerika, nem mond majd, hogy egy amerikai fogja magát, és Lancia-nak mondja.
Nem, nagyon érdekes, volt a Jane Elon-nak egy garázs műsora.
Igen. Régebben.
És ő Lancia, azt hiszem.
Igen.
De majd meg kell néznem még egyszer.
Igényes akkor, volt. Na mindegy, szóval
ott volt egy ilyen Zagato féle, nagyon ritka kupé, Fulvia kupé, és jött az ember, aki és ezzel elkezdtek beszélni, és ez nem javította ki a Jay-t, hanem mondta, hogy Lancia. És akkor egy idő után azt hiszem a Jay kérdezett vissza, hogy de akkor ezt tényleg így kell mondani? Vagy valami ilyesmi, hogy átállt, csak simán nem
emlékszem. Hát Amerika nem a nyelvtanulás paradicsoma. Igen, hiszen angolul tudnak, a többi meg minek.
Én a franciáknál izéltem, hogy mi az, hogy Porsche.
Porsche, nem?
Nem, franciából. Porsche.
Igen? Uh-huh. Hát azért nem mondják.
Hát a francba.
Na jó, mindegy,
na,
szóval...
De hadd mondjam Chrysler el ezt a Voyager-t, majd... Voyager-t hadd mondjam el, ja, mert abban van egy olyan feature,
de hogy... mennyi idős Voyager?
Ez a, amit árultak Lancia Voyager-ként.
Tehát az utolsó, igen. Igen.
És az olyan volt, hogy a középen két ülés volt, és azt a két ülést villanymotorral be lehet hajtogatni egy üregbe a padlóban. Tehát olyan dupla padlója van, hogyha amikor nincsen oda behajtogatva ez a két középső fotel, és ez szerintem fél köbméter csak a padló alatti üreg. Ez nekünk ugye kimaradt pont hát, emiatt, hogy...
Kisebben nem térne el egy ülést, tehát igen. Biztos, hogy megvan annyi.
Tehát, hogy ezek nem ilyen picike pilincka európai behajtogatós ezeket ülések, hanem azért, egy fotel.
Ezeket egyébként azért tartom nagyon, nagyon érdekesnek, mert mindig vágytam egy olyan autóra, amiben tényleg ki tudom nyújtani a lábamat.
És hát ebbe ki tudnád.
Egyetlen egy olyannal találkoztam, ami valóban képes volt erre, de azért csak középen volt egy partner tipi, azt hiszem, aminek valahogy úgy volt a hátsó ülése, hogy hátra lehetett tolni, vagy nem tudom valami, és akkor ki lehetett nyújtani a lábamat, és a közép konzolon ott a sofőr mellett volt a talpam. De...
Aminek nagyon örült.
Aminek ő nyilván nagyon örült volna, nem élettem volna a sofőr. Igen. Tehát én igazából csak beültem oda, és nem próbáltunk meg vele menni, mert nem volt ott más, tehát nehéz lett volna.
Na jó, akkor van még egy újdonság, ez a Buick Avista, amiről az Assur azt írta, hogy legyen már ez Opel, és ez egy, hát egy nagyon jó külsejű autó, simán nekem elmenne dizájnban Opelnek, mert nagy rajongója vagyok az Opel dizájnnak, kicsit a vonalvezetése ezek a
flame surfacing. A lámpáknak ez a ilyen fura bumerang formája.
Igen, de nagyon
megnéztem,
dögös.
Direkt megnéztem az aktuális Opel kínálatba. Jól emlékeztem én, az első lámpának a formája, az olyan, mint azokon a LED sor. tudod, ez a LED EV, amit így föltesznek a mostani autókra, pont ugyanúgy néz
ki. Mert ez a csúcsos, ami,
ilyen, olyan
ami az insigniába.
Fordítottná ki elvényszerű dolog. Igen.
Igen.
Szabad mondani.
Na mindegy, ez tanulmányautó, vagy ez egy széria biciklis?
Ez egy tanulmányautó, nekem viszont van egy olyan érzésem, hogy ez annyira közel áll egy széria modellhez minden tekintetben, így ránézésre, nagyon nem mondtak róla semmit eddig, hogy nem csodálkoznék rajta, hogy ezt megcsinálnák, csak nem Opelnek, hanem Buicknak, és megpróbálnak a kínaiakra rámelegíteni, mert ugye Buick azért van most már gyakorlatilag, mert 70%-ban kínaiak veszik meg. Tehát Amerikában is létezik a márka, de Amerikában a Pontiac, amit megszüntettek, vagy Pontiac, vagy mit tudom én, olyan csíkós.
Azt csinálunk, amit akarunk, Pontiac!
az életképesebb lett volna, tehát ott jobban szerették.
De igen, viszont a kínai, de az a nem kínaiak, igényli az ilyen nagyon jó dizájn, tehát ő tökre el van.
A kínaiak is most már gondolom egyre igényesebbek ilyen szempontból,
hiszen hát így, nagyon legyen aranyszínű,
nagy a kínálat.
Tehát na mindegy, de amilyen minden... viszonyban most a General Motors saját magával van, kizárt, hogy ez Opelként megjelenjen?
Nem kizárt, és igazából van is ilyen tapogatózás egy ideje, hogy csinálnának ilyen nagy Opel kupét.
Tehát a Cascada él még?
Tanulmányautók.
A Cascada még él?
A Cascada él még, persze. De az egy Astra.
Láttatok ti Magyarországon Cascadát?
Én láttam.
Én is láttam egyszer. De tudod...
Én kétszer.
Egy olyan házas pár
ült benne. Igen.
Nyáron láttam rá, de motorral láttam mellettük. És röhögtem a sisakba.
Miért? Tök jól néz ki a Cascada.
Hát tök jól néz ki, csak egy ilyen 50-es évei vége felé levő házas pár ült benne.
És te 50-es éveid vége felé nem ülnél egy Cascadában?
Biztos, hogy nem, de az én vagyok, én tudom, milyenek az autók, tehát hogy van fogalmam a dolgokról.
Igen.
De az egész, tehát az jelent meg előttem, hogy valószínűleg ilyenek az igazi Cascada vásárlók, hiszen a fiatalok nem vesznek ilyen autót.
Nem, nagyon tehát nem fiatalos. Pont az, hogy Istenem, sanyargattam magam 50 éven át, hajtottam, egész héten hajtottam a melómat, elkerültem ilyen, gondosan a csehókat.
Két tonás
és... Igen. Nem volt olyan rossz vezetni.
Két tonás Astrával.
Igen. Az a félutas, tehát ők mondták, hogy ez igazából nem Astra, de hát...
De hát igazából Astra.
De hát jó. De egy nagyon nagy Astra. És egy nagyon nagy Astra az már egy insignia. Na jó.
Szóval nem, igazából a kicsi Astra az insignia. De ez csak egy mellékszál.
Na jó, akkor ennyit a Buick Avistáról, és az amerikai évautója választás, az most van a detroiti szalon.
Na most volt az eredményhirdetés.
Tehát ott van az eredményhirdetés.
Megtörtént, meg is írtuk. Az lett, hogy a Volvo XC90 lett az ilyen SUV kategóriába.
Várj, ott van olyan, hogy...
Két kategóriát indítanak, személyautót és SUV-ot, direkt azért, hogy legyen valamit adni az amerikaiaknak is, mert ugye nem csinálnak hagyományosan nagyon személyautókat, vagy nem tettek. Nem nagyon jók ebben a műfajban.
Ugyanez az európai, Európában az aranykormánykerék, hogy nem lehet mindenki körülbelül... európai évautója, de a Citroën azért megkapja az aranykormánykereket.
20 éve körülbelül a japánok viszik a legjobb személyautóknak járó díjakat, meg tehát jellemzően ez van. Mert hogy az amerikaiak japán autót vesznek, most már személyautót.
Meg koreai, írtad a hírba, hogy...
Meg most már koreai,
igen. De azt lehet tudni, hogy milyen arányban? Hogy kb.
Lehet tudni.
Nagyságrendben.
Én most azt néztem meg ennek kapcsán, hogy egyáltalán nem merjek bármit írni, hogy mik voltak az eladások mostanában. És az látszik, hogy a legnépszerűbb amerikai autó, az két ilyen azt mondom, egy Ford, meg egy Chevy, ilyen nagy pick-up. De ez a 2,5 tonás. De
F-150 vagy a 250?
F-széri, azt írták. Tehát, hogy összevonják az összes F-150, F-250, F-350.
Meg a 650, ami már teherautó.
Én nem tudom, hogy ez benne van-e, de F-Series néven volt a statisztikában. A számra nem emlékszem, de 500 ezer környékén volt, úgy emlékszem.
Az a legnagyobb számban előadott amerikai
igen, és akkor
autó, vagy
bármi négykerekű személyautónak számító dolog. És akkor valami másik amerikai ugyanilyen rettenet volt a második, és akkor utána végig ilyen nevek, hogy ugye, Toyota Camry, Honda Accord, és ezekből ilyen 400 ezer fölött adnak el évente. És akkor jönnek a kisebbek, és ott is a Honda Civic, meg a nem a Toyota Corolla volt elől, és aztán a Civic meg talán valamivel utána ilyen 400 meg 300 ezeres nagyságrendű számokkal, és talán a legnépszerűbb ilyen ebben a Civic kategóriában a Chevrolet, Cruise volt, hogy 210-valahány ezeres eladással. Igen, igen, igen.
Azt ott pedig az nálunk nem durran nagyot, annak ellenére, hogy nem volt egy rossz autó.
Nem, de az hát, volt egyébként, hogy Amerika legnépszerűbb kis autója is, ezeket kis autóknak hívják ott. Igen. Amikor a fukushimai földrengés miatt, vagy árvíz, vagy szökőár, vagy nem is, tudom, mi
hát
volt.
Egymásból következtek
igen, a dolgok. Igen, igen, igen. Akkor hirtelen lezuhant a japán gazdaság termelékenysége, és akkor a Honda nem tudott elég szívíket szállítani. És akkor hirtelen a Chevy lett a legnépszerűbb autó, mert abból volt a Civic.
Hirtelen megkedvelték az emberek.
Igen. De most az új Civicet választották éve autójának, hogy visszakanyarodjunk.
És a Prius az nem látszik az eladásokban?
Nem, ilyen nagyságrendben nem, tehát abból jóval kevesebbet adnak el évente.
Az ilyen 100 000-es
nagyságrend. Tehát ott sok autó. Az érdekes egyébként, hogy az amerikai piac nagyon heterogén, tehát ezekből a számokból látszik, hogy nincs ilyen 1 millió fölötti eladás. Mert Európában jellemző az, hogy így a piacvezető autó, ami sokszor volt már a Volkswagen Golf, most nem tudom éppen hogy ez idén melyik lesz, az ilyen 1 millió fölötti éves eladásokat produkál.
Igen.
Volt már olyan szerintem.
Jézusom. Ilyen. És amit tudom, volt ilyen, hogy 206-os, vagy 7-es, vagy nem tudom melyik.
Azok is ilyen 800 000-eket, meg 600 000-eket mennek, vagy mentek. Most nem vagyok benne az európai egészen.
Hogy valójában nálunk, mármint Európában
Európában sokkal kevesebb fajta autóból adnak el darabonként többet.
Akkor miért ilyen kurva drága nálunk az autó? Mert ha megkérdezek valami közgazdász, hogy mondja nem, már meg, miért kerül Amerikában fele annyiba, akkor azt mondja, hogy hát mert ez egy nagyobb piac, mondom, nem az európai, nem, ez nagyobb piac.
Ez nem így működik, ez úgy működik, hogy Amerikában van az emberek fejében egy szám, amit nem tudom, az apukájuktól örökülnek, vagy ilyesmi, hogy ennyit szabad adni autóért. És nem adnak többet.
De ezt most gondolod, vagy olvastad valahol, hogy Amerikában valahol az emberek fejében egy szám.
Azt tudom, hogy Amerikában nem lehet eladni olyan autót, ami bizonyos szintnél, árszintnél maga, tehát drágább. Ez volt a probléma, például a Chevrolet volttal, amit 40-valahány ezer dollárért adtak, és ebben a kategóriában a Toyota Prius a 26 ezer vagy 28 ezer dolláros árával az etalon. És ennél többet nem adnak hibridért sem. Egyszerűen nem adnak érte ennyi pénzt, és nem lehet eladni az autót, és ott áll raktáron, nem tudom, 60 ezer ilyen autó, és nem veszik meg. Amíg le nem árazzák arra a szintre, hogy vigyék el, addig nem veszik meg.
Ja, mondjuk Európában is egy halott ügy volt, ha volt például, 14 millió forintért.
Nekem is van egy szám a fejemben, igen, amilyen nem vettem volt.
Én is örököltem apukámtól egy számot
ez
a fejemben.
Ez volt hogy hívják, a Volkswagennek a nagy problémája Amerikában, hogy ők azt gondolták, hogy az európai autókkal lehet ott üzletet csinálni. És elvitték oda az európai passzátot, ez mondjuk így a 2000-es évek első felére jellemző, meg elvitték oda az európai golfot, és nagyon klassz reklámokat csináltak, hogy ez a német technika, meg nem tudom mi, és rá is haraptak olyan évi 200 ezeren összesen. Vagy talán annyian se.
Az összes Volkswagen.
Az összes Volkswagen.
És reklámoztak típusra, rendesen, tehát volt egy időszak, pár év, az amerikai filmekben, a Fertelmes főnökökben, ugye egy Jetta van, és láttátok a Fertelmes főnökök, zseniális a film, és arról szól ugye, hogy abban van ez az asszisztens, és egy indiai call centeres az asszisztens, aki aztán a gyilkos lebuktatja, és ott is néztem, hogy passzus, egy Jetta van egy amerikai filmben, hogy ott ön költve van.
Nem reklámoznak rendesen, és ugye az volt a probléma, hogy nem tudták betörni ezzel az amerikai piacot, mert megvan az a nagyon szűk réteg, akik mondom én 200 ezeren vannak egy egész automárkára a maga 6 típusával, beleértve a Beetle-t is, amit csak ott lehetett eladni, és 40 ezer fogyott belőle. Tehát mondjuk a maradék a 160 ezer az összes típusra, ami nagyon kevés egy amerikai piacon, ahol 18 millió autót lehet eladni. És egyszerűen nem tudták, hogy mi a megoldás. És akkor csinálták ezt a...
És akkor kitalálták a csaló szoftvert.
Csinálták ezt a... Hát az már egy másik történet. Ezt a amerikai passzátot, aminek nincs sok köze az európai passzáthoz, most már különösen nincs, mert ez az előző generációs passzátnak az alapjaira egy nagyobb autó, igénytelen belső térrel, egyszerűbb anyagokból, jóval olcsóbban.
Ezért van az, hogy az amerikai Prius is olcsóbb, és szarabb hangszigetelése, és szarabb
bulmegy. Igen, mert nem lehet, tehát hogy megvan az, hogy mennyit tudnak elkérni egy autóért, és ott ez az árszint, miután baromi nagy a verseny, és mindenki akar autót eladni, és telített a piac gyakorlatilag, és elég nehéz autót eladni. Ezért mindenki tartja magát ez az árszinthez, és hogyha megnézzük, hogy mi ez az árszint, akkor egészen megdöbbentő, hogy mondjuk egy Nissan 370Z mibe kerül, átszámítva magyar pénzre, tehát ilyen 6 vagy 7 millió forint.
De az amerikai Nissan 370Z is szarabb lehet, mint egy
európai. Én nem hiszem. Simán. De elképzelhető,
hogy mi lehet abban
valamilyen
szarabb
szinten
fék,
belenyomulnak.
Fék. Futómű.
Ja.
hangszigetelés.
De ezek nem érnek pénzt, tehát igazából...
De. Egyszer volt egy ilyen... volt ez a Nissan...
De ha megcsinálják az európai verziót jó futóművel, akkor már nem ér pénzt. Tehát már egyszer beletolták azt a fejlesztési pénzt, és tehát nekünk nem érdekük rosszabb autót eladni ott, mint itt.
De hogyha elkezdenek parafadugóból lengők
alatt csinálni. Nem, tudom én, olyan van, hogy és erre szokták azokat az autókat tesztelni, ezt a Muránónál mondták el, hogy az volt, hogy nagyon jó, természetesen ez a gyári kommunikáció, nagyon jó autókat árulunk mi Amerikában is, csak hát az van, hogy ott a legvadabb államban is 150-nel szabad menni, de az, hogy egy ilyen gombos tűfejnyi pötty az ahol te annyival tudsz menni, amúgy meg ilyen 110-120-akkal álmodozunk.
Hát délen lehet, tehát Arizonában, Nevadában lehet.
Megnéztem most ezeket, 130 a maximum, de nagyon ritka. Az államoknak az 50%-ában 110 a maximum.
Én tavaly mentem, vagy tavaly előtt, mikor voltam ezen a 2-4-es bemutatón, amikor Las Vegasból átmehettem Los Angelesbe, és simán ilyen 140-nel mentek az emberek az autópályán.
Pont azokban az államokban, ami így keresztbe megy. És azt mondták a Nissanosok, hogy ezzel az autóval, ha elkezdesz bóklászni Németországban az autóbánon folyamatos kiló 60-nal, akkor nem fogja bírni, ugye ráadásul ebbe CVT automata volt a Muránóban. És a fékje se fogja bírni. Tehát, hogy egyszerűen nagyobb hőterhelésre, meg ilyesmikre kell megvizsgálni.
Ha megnézed az árakat, tehát amikor én néztem ezt a 6 vagy 7 millió forintos árat a 350, még talán a 350 zére, de lehet, hogy a 370, nem tudom, akkor 10 sok millió volt az itthoni ára.
Igen, és ott ki mennyi volt?
Mondom, ilyen 5 vagy 6 millió.
Figyelj, 6 milliót simán fogok a féktárcsákon. Kisebb, fékek.
Az a baj, hogy nem indokolja semmit. Tehát valószínűleg az van egyébként, hogy az autógyártók pontosan tudják, hogy itt drágábban lehet eladni az autót, és ezért megnyomják az eluzát, ennyi.
Toyotás Józsival beszélgettem a múltkor, mert arról volt, hogy ugye a tehénen most akkor egy nagy javítást eszközölünk, a hátsó lengőkarokat kicseréljük, amik ugye 18 évesen a gumiszilentek már kicsit ugye elhaltak benne, és akkor komplett lengőkart lehet csak csinálni. Na mindegy, és mondtam neki, hogy hát meg egyébként ugye a tehénnek ugye gyárilag szar a féke. Kérdezett, hogy hát mondom, hogy nem jó a féke, hát pont akkor volt nálam az új Mustang, ugye a 3 dugattyús fékével, ez a Volvo S60-ban Polestar, ez is, hogy ezek a 6 dugattyús fékével, hogy mennyivel máshogy áll meg egy lassul, tehát egy rálépsz a fékre, és így elélvezel, hogy ó Istenem, nem egy satúzás, csak simán az a fékhatás, hogy érzed, és hogy a, na mindegy, is mondta a Toyota Csúzsi, ahogy a nagy Toyota törvényszerűségre rávilágított, hogy igazából az lenne a jó Toyota, hogyha minden modell, most itt offroad Toyotákról, tehát terepjáró féleségekről beszélünk, hogy mindig a későbbi generáció fékét, ha beraknád az előző generációba, hogy akkor az egy jó fék lenne, de hogy valószínű mindig jön egy pénzügyes a Toyotánál, aki azt mondja, hogy...
Úgyis Amerikában veszik, ott nem kell olyan nagy fék.
És ugye az enyém is végül is egy amerikai mód. Igen, hát kanadai piacos, de hát az egy amerikai, igen.
Az is egy szédítő tempóra.
Igen, és hogy az a 4 dugattyús fék oda nem elég, és nem tudom, a Cayenne-ben hány dugattyús fék van.
Hogy hát a fejből nem nyomom, de mindegy, sok.
De melyik változatban?
Nem tudom, csak hogy a Cayenne-en van olyan fék, az egyetlen olyan SUV, ami rendesen megáll. Hogy más SUV-ba ilyet nem érzel, hogy lepadlóz, az összes ilyen nagy böhönc fosnak, mint ez az új Merci.
Mi már nem a dugattyúkon múlik a Porsche-nál.
Hát a tömegen is múlik egyrészt, meg a Porsche
nehéz kicsit, a Cayenne is.
Porsche egy kicsit sportosabbra hangolja. Én voltam a Hungaroringen ilyen Porsche napon, és ott volt Cayenne, sajnos.
Az versenypályán
egészen borzasztó dolog egyébként, kivéve, mert mindig van egy kivéve, volt egy GTS, ami Civo V8-assal
Cayenne,
és az a malomkerítmű fék is volt, azt hiszem.
Na de olyan, hogy a Cayenne fékét megnézed oldalról, hogy mint egy ilyen félkör az a féknyereg. Tehát egy írtózatosan nagy féknyereg.
Porsche egyébként régóta híres arról, hogy viszonylag jó fékeket tesz az autóiban. Hát, az összesben.
És a vicc az volt, hogy amikor kijöttek a kerámia fékek, és akkor még csináltak ilyen összehasonlító teszteket, hogy a kerámia fék vagy az acélfék tárcsa jobb-e, és kiderült, hogy igazából nem jobb fékhatását tekintve a kerámia fék, csak tartósabb a fékhatás nyilván, mert hát nem tudod úgy elmelegíteni.
A... Pályázni jobb.
Pályázni jobb, így van.
Igazából sokáig volt egyébként ez a probléma, hogy ugye nagyon drága a kerámia féktárcsa, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy tartósabb például, mert az acél ugyan gyorsabban kopik elvileg, viszont nagy hősokot meg nem bírja a kerámia elvileg, tehát volt olyan, mint a nedves pályán mentek vele, és belehajtott egy pocsolyába, és megrepedezett, igen.
Jó, ilyen van acéltárcsával, és felhullámosodik.
Na jó, de azt még föl lehet szabályoztatni. Józsival
tudod. Nem, ezt Józsihoz fel figyelj, itt vagyok ezzel a
GTS-sel. Keramikushoz tudod, és akkor kérem, agyagozzon már nekem egy új féktárcsát, kicsit keményebbre égesen, mint a fazekat. Na jó, visszatérve az amerikai évautójára, ugye az XC90 nyert, és a Honda Civic, de hogy ott mi az ördög lehet, tehát ott az amerikai évautója zsűriben, kik vannak, nincsen bennük egy szemernyi hazafisák?
Nincs.
Szerintem hogy ez nincs. Hogy lehet? Figyelj, Amerikában ezek most alapján, az van, hogy ott van vannak
egy, a... Van egy shortlist, tehát van egy hatos lista, amiből ezt a kettőt kiválasztják, az 3-3 a két kategóriában.
Ott kik szavaznak? Tehát újságírók?
Ott amalott is csak újságírók vannak.
Helyi csíkósok.
Igen, a helyi csíkósok. És az a megdöbbentő, hogy ezen a rövidített listán, tehát amin már csak a döntősök vannak rajta, ezen is a 6 autóból egy darab amerikai volt, a Chevy Malibu.
Várj, az mi most a Malibu?
Azt nem ismerjük már.
Az középszedán? Vagy?
Egy középszedán, viszont nagyobb bacska, ilyen egész érdekes formájú.
Ami méltán nem nyert nyilván, hiszen most egy ilyen amerikai középszedán mitől nyerne egy látható?
És a harmadik
jó,
autó,
várj, megnézem
harmadik
azt
autó a személyi autók között pedig az a Mazda MX-5 volt. És az ilyen telepjáró listán pedig volt még kettő, a Volvo XC90 mellett a Nissan Titan, ami egyébként egy amerikai Nissan, ez egy óriási méretű ilyen pick-up, és volt még egy Honda Pilot, azt hiszem, az meg egy terepjáró, ilyen utcai terepjáró jellegű dolog.
Hát figyelj, ez a Chevy Malibu, most megkerestem a képet, hát olyan, mint egy nagy
cruise. Nem, ez az előző.
2015-re kerestem, várjál.
Akkor 2016-ot írjál, mert a modellében
Amerikában 2017-est is nézheted már majdnem.
De az valahogy úgy van egyébként, hogy az valamikor az év közepétől váltanak ők. Mert hogy
hát az egész más.
Na mutasd.
Ez nagyon dögös.
Az, igen.
Na, kicsit olyan Mondeós.
Az abszolút.
És ilyen ferdehátú egyébként az a vicces benne. Tehát most ez a divatot.
Hát ez egy CC, ez is ilyen kupé.
Aha.
Nem néz ki rosszul, jó? Na mindegy, szerencsétlen nem nyert.
Tehát, hogy... És az a vicces, hogy a
Volvo... Mi baj? Ott valami Volvo baj van. Ilyen nincs, hogy nem nyomod a saját cuccodat. Ennyire elemi szinten se. Hát szóval...
De miért? A Csikós se azért szavaz. Vagy mit tudom én.
Jó, hát a Csikós se azért szavaz, de azért mégiscsak Európa.
Szerinted a Csikósnak ki van verve, mit tudom én, német meg francia mintákkal a szívecskéje?
Nincs, de vannak ilyen trendek, hogy az európai évautóját ilyen vetésforgóban nyerik.
Nem, ezt egyébként egyedül a japánoknál lehet látni, és amikor kiderült, hogy már 10 éve nem adtak senki másnak, csak japán autónak évautója díjat, akkor valaki kijárta náluk, hogy legalább legyen akkor egy év export, vagy egy import autója.
Egyébként ez egy korrekt megoldás, ez ilyen vigaszám.
És akkor gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a egészen tavaly előttig azt hiszem egyetlen egy nem japán autó sem nyert év autója díjat Japánban, és akkor a hetes golf megkapta elsőként és utolsóként, azóta is újra japán autók nyerik. És mindig van egy import autódíj, ami meg nyilván nem japán autó.
De azt is igyekeznek valami reexportnak, tehát, hogy Magyarországról bevisznek egy Civic-et.
Hát azt nem tudom, de lehet. Én azt most a 2-es BMW nyerte.
És micsodát? Az import autó?
Az év import autóját idén.
A 2-es BMW, Jézusom.
Mint hogyha az MX-5 nyerte volna az év autóját.
Így van.
Japánban. A japánoknál meg nyert
az MX-5-ös.
De még nálunk is versenyben van, nem?
Talán igen.
Én úgy emlékszem, hogy versenyben van.
Hát ugye a Genfi autószalonon lesz a bejelentés.
Csak a szűkített listán szerintem rajta van.
Azt hiszem rajta van. Tehát ezt meg szoktuk kérdezni a Csikós, hogy mit gondol, és mindig azt mondja az ilyenekre, hogy biztos nem fog nyerni.
Na mindegy, azt nem tudom, hogy a Detroit...
Mivel bátyikkal van tele a zsűrik, és nem bírnak bekászálódni.
A detroiti szalonon mutatták be, vagy ezt csak fogják bemutatni, vagy egy előzetes hír volt ez a pokoljárásnak elnevezett Kia Telluride, ami majdnem Hellride így kimondva.
Nem, bemutatták, azt bemutatták. Azt mindegy, hogy a tanulmányautó lenne, valami hibrid hajtással.
Ja, hogy ez akkor még...
De úgy néz ki, mint egy ilyen, nem is tudom,
nekem
nagyon luxus kivitel, kicsit ilyen gamerc is beütéssel, meg Toyota-s beütéssel.
Isten óvja az európai prémium gyártókat, tényleg, ha bármilyen kategóriába beteszi a lábát a Kia, mert az sajnos jó lesz.
Hát most hát egyébként, most egyébként
már megjött, kezét.
Megjött a Genesis, nem tudom, az megvan-e, ez egy régebbi bemutató, a G90, a második Genesis, ami eddig a legnagyobb, és valószínűleg az is marad, ez egy ilyen S-osztályos Mercedes méretű dolog, S-osztályos Mercedes színvonalon állítólag. És ennek most
már ezt most bemutatták?
Ezt már korábban megmutatták Koreában, és most volt a nem koreai ős bemutatója.
De Európában lesz?
Lesz. Ha jól tudom.
Ugye volt eddig is Genesis, csak eddig Hyundai Genesis
eddig,
volt.
Eddig igen, eddig egy típusjelzés volt gyakorlatilag.
Várj, de az egy...
Az egy S-osztály volt.
Az egy ilyen Passat méret volt, én ugye.
Az egy E-osztály méretű autó.
Igen.
Hát nem tudom, nekem olyan nagyon S-osztálynak tűnt, amikor
ez most egy számmal nagyobb. Egyébként ez nagyobb, mint az S-osztály Mercedes, szerintem ilyen 10 centivel, vagy valami ilyesmi. És az a rövid változat volt. Tehát, hogy már ez belőle még hosszú változat is elvinek. Viszont úgy néz ki, hogy ebből egy márkát akarnak csinálni, és az úgy fog kinézni, már be is.
Már ez az.
Ez már hát gyakorlatilag ez már a márkásodás első lépcsője, hogy most nem a Genesis-t azt úgy fogják hívni, hogy G70, ami eddig sima Genesis volt. Ez a G90, és lesz állítólag egy G50, ami egy 3-as BMW méretű hátsó kerékhajtású autó lesz. És lesz mellette egy sportkupé, ami ugye volt eddig a Genesis kupé, de ez annál egy fokkal valószínűleg még elegánsabb lesz, tehát hogy jobb, tehát prémiumosabban fog kinézni, vagy nem tudom. Jobban meg lesz egy telepjáró. Tehát ezt ők úgy tervezik, hogy lesz egy 5 tagú modellpaletta, ami nagy vonalakban tud versenyezni a
fő.
Hát az ilyen német, meg japán.
Legfontosabbakkal biztos.
Angol. Igen. Luxus márkákkal.
Angol? Már mire gondolsz?
Már Jaguarra piadára, meg a Land Roverre így együtt.
Ja.
Tehát azért az elég, tehát hogy árba biztos ott vannak azért ők is. És amennyire hát tudom. Egyébként az ijesztő volt, bocsánat, hogy elkanyarodok ettől, hogy megcsinálták az Evoque-ból a nyitott verziót.
Ja, Evoque Cabrio.
Evoque Cabrio, és 2 tonna.
Mi
konkrétan,
van?
Az Evoque. Az Evoque, megcsináltak a Cabrio verziót, és 2 tonna.
Pedig az egy kicsi autó igazából.
Azért mondom, én megdöbbentem, mert hogy azt, amennyire tudom, az fókusz, a fókuszhoz közeli alapokra.
Hát ilyen Freelander.
Igen.
Igen, Ferenc?
Hello, Pista! Az égéstérben vagyunk, és te is. Szeretettel köszöntünk, mert... Merre?
Amici!
Merre jártok, Amici?
Amici, kérlek szépen, már lealkítom, mert közben üvölt az ACDC. Kérlek szépen, 20 perccel ezelőtt indultunk el Calambro Moranóból a Carcrap Italia terepejéről, hátunk mögött a Mato autójával.
Szóval megvettétek, ennyit el lehet spoilerezni.
Tessék?
Hogy megvettétek az autót, ennyit spoilerezhetünk.
Persze, hát mire az égéstér kimegy, addigra ez világos lesz, mert a szép most írja a cikket. Megvettük az autót, 32 perc alatt lett minden papírmunka elrendezve ott helyben, sehova semmiféle hivatalban nem kellett menni, szerezett meg az Olasz Autógrup. Amíg Lassi intézte a papírokat, addig felcserőztem az autót, azt tulajdonképpen megköszöntük Gino-éknak, ők mondták, hogy 1 óra van, ők menjenek enni, mondtuk, hogy akkor mi is mennénk vissza, most már Ljubljana felé. De látjából ennyi volt.
Figyelj, és a Laci leelőlegezte innen, amin gondol, kicsit elhűltünk rajta, hogy mer valaki Szicíliába így látatlanban egy autót leelőlegezni. Egyáltalán ezt ő hogy merte, és végül is ahhoz képest, ami a képek alapján, vagy a leírás alapján az ígéret volt, ahhoz képest ő milyen ez a nem tudom, hány éves BMW kis tápa.
Azért ez úgy volt, hogy előttem vannak itt aránlag jó kormányzati helyeken Olaszországban ismerősök, ők leellenőrizték a céget. Jó, mondom, Laci? Nem akarunk pontosítani nagyon. Létezik a cég, megnéztük, korrekt volt az autó, megnéztük képeken, hát ez így működik. Most lejelentünk volna vidékre is, csak ellátják, akkor hiába jöttünk le. Olyan az autó, ami ennek mondták. Tényleg nem volt benne egy darab kamuse, tényleg szerintem az én BMW-vel, ami most vett ki lehet, ahol több baros, de mindezen. A félvédői rendet, a képekhez képest poros volt, mert lent tartották egy ilyen, hát olyan mindig parkoló, csak nem ők befejezve, így egy ilyen alaksori.
Hát a garázspor, az már csak egy ilyen
összeg. 2007-re az másik autótársaságában, de tényleg nagyon, nagyon jó alapotú a kocsi.
Figyelj is, ez egy mikori milyen motoros micsoda?
Ez egy 1979-es E21-es 320-as BMW, soros 6-hengeres M20-as motorral, karburátorral, kéziváltóval, sötétből színű.
Próba kört mentetek vele?
Nem tudtunk belemenni próbakört, mert az üzemanyag rendszere tele van mindenféle csubával. Annyit tudtunk csinálni, hogy átforgattuk a motort, Gino-ek hozták azonnal az aksit, átforgattuk egy picit, semmi oda nem hozzája nem volt. Látszik a motortére, hogy egy gram rózsa nincs le, de az borszáraz, szóval borszáraz az egész. A krómok nagyon szépek, nem volt törve így az autóhelyen, szóval jó állapotú a kocsi. Lati a második tulajdonos, 1946-ban született Francesco Motto nevű bácsi autója volt, ő vette így Dél-Olaszország. És azért itt elég nagy a Forrest, hogyha tudsz venni egy ilyen kocsit valamikor a 70-es, 80-as éve, 70-es évek, 80-as évek elején, azért jó bájtott az öregnek a mandarin biznisz.
De mandarin dealer az öreg?
És még mindenki valami ilyen mandarinban van, ez csak most kitalálkozott Francesco Motto, ilyen néve biztos, hogy mandarinos volt.
Azt hittem, hogy van sztori, hogy vidéki állatorvos és nem dohányzó.
Igen, a belsője, a kárpitok azok viseltesek, de amúgy minden év itt az autó.
Mennyibe került?
Meg egy forpadás van az ajtó, de ennyi.
Mennyibe került?
Mennyibe került, elmondhatom, mennyibe került, Lati? Az égés térben. Hát figyelj, átszámolva 1 millió forint.
Ezek alapján ajánljátok másoknak, hogy így vakon elinduljon Szicíliába kis cápa BMW-t venni?
Hát, hogy ajánljuk-e, hát a franc tudja, Lutri nyilván, de ez az olasz autóklub most.
Mi az, hogy ez az olasz autóklub? Figyelj, ott minden a maffiájé.
Minden a maffiájé, de korrektek voltak. Szép kis börtáskát kaptunk hozzá, kis matricákkal, Karklad Itália, egy kis, nagyon-nagyon-nagyon korrektek voltak. Meg itt megbecsülik a pénztal, ahogy jobban az emberek, már nincs.
Meg tudtátok állni a maffiás poénok elsütögetését?
Meg, persze, figyelj, akkora szokó volt ide leérni, igazából 14 óra vezetés után még az 1 óra tölt, meg ez a visszütösen szakadó eső, az nem hiányzott. De ők nem beszéltek angolul, mi viszont nem beszéltünk olaszul. De ők valahogy gördülékenyen mentek a dolgok. Mondtam, hogy noppar látta Itáliában, vagy mondta, hogy noppar látta inglés, aztán is valahogy elvoltunk.
Na, ennyiben.
Segítettek felcsörlődni, minden.
Mennyi az út egyébként?
Nagyon-nagyon messze van.
Mennyi az út egyébként? Egy trélerrel.
1600 km Budapestről.
És azt hány óra alatt lehet letekerni?
Hát mi Ljubljanában megpihentünk. Onnan 12 km-t lehetni. Rómában, ahol szörnök, és akkor leíze. De autópályán jössz végig.
Na. Ajaj. Na jó, Pista, elbúcsúzok, mert ott valami szakadozik a térerő. Szeretettel gratulálunk a vételhez, és nyilván a Total Car olvasói pedig hamarosan olvashatják, gondolom, a tartós teszteket. Még búcsúzóról meg kell kérdeznem, mert talán ti, mint aktív autómérnökök tisztában vagytok vele, hogy ugye bemutatták a Volkswagen csaló szoftverének kiigazító új hivatalos katalizátorát, hogy ez micsoda?
Hát én módosítanék passzív autómérnökre, módosítanék.
Jó, de hát aktívan foglalkoztok csaló szoftverekkel.
Hát figyelj, Asszur, mit kell erre mondani? Ez egy katalizátor, amit még el kell fogadtatniuk, ugye ez a EPA.
Nem az AdBlue-t kellett volna beszerelni ezekbe? Tehát az a
ez volt az eredeti történet, ugye, mert az volt a probléma, hogy ezt kihagyták, de mindenféle műszaki megoldásokat mutattak
Szerintem
be.
Szerintem fájt volna nekik, mert nagyon-nagyon drága egy ilyet beszerelni.
Az AdBlue?
Igen.
De hát a katalizátor is marha drága, amíg így használtan is.
Hát, de egy ilyen AdBlue rendszer, az áll egy tartályból. Az AdBlue az egy ilyen nyűgös cucc, azt fűteni kell, mert megfagy télen, hogyha olyan államban kell beépíteni, akkor van, hogy kis tartályt fűtik, keringetik, hogy a másik tartályban ne fagyjon meg, akkor azt előre kell vezetni, azt be kell fecskendezni. Tehát ez egy ilyen macerás beépítés, akkor már inkább berakok egy másik katalizátort, mint egy ilyen AdBlue rendszert. Ebben szerintem tökre igaza van a Volkswagennek, hogyha ezt meg tudják oldani egy katalizátorral.
fűteni kell az AdBlue-t.
Persze, hát
tehát
persze.
Akkor, hogyha kint parkol az utcán egy AdBlue-s autód, akkor az hamarabb leszopja az aksiát. Főleg, ha még egy riasztó is be van kapcsolva, tehát érdemes AdBlue-s autóba a világ legnagyobb aksiát rakni.
Így van, nem tudom konkrétan mi a műszaki megoldás, de ugye ez a karbamid vizes oldata. Most ebben a kifejező szerepelt a víz szó.
A és pisi megfagy.
És ez mínusz 1-2 fok alatt ez hajlamos megfagyni, és szerintem úgy csinálják pont ezért, hogy azért van a nagy tartály, kis tartály, amelyikben vannak ilyen rendszerek, hogy a kis tartályt elég fűteni, hogy legyen az elején, de hogy az állás közben ne kelljen sokat fűteni, mert azért mint kiderült, ez az AdBlue is egy olyan történet, hogy ennek is van egy fogyasztása. Ez ugye azt szolgálja, hogy a nitrogén oxidokat tudja redukálni a katalizátor.
Hova megy be a pisi?
Kipufogógázba.
Tehát ez turbo után.
Szelektív katalitikus.
Az a kipufogó rendszerben.
Igen. Az van, Winkler, hogy a nitrogén oxidot azt redukálni kell. Tehát nem, mert ugye a legtöbb ilyen katalizátor az oxidál, eléget gyakorlatilag, tehát mondjuk a szénmonoxidot úgy lehet hatásra menteni, hogy széndioxidot csinálunk belőle, elégetjük. Igen. A nitrogénoxidból viszont ki kell...
Tehát egy nagyon forró helyen küldöd át.
Ki kell valahogy vonni a...
Így van, az még ott működik,
az oxigént,
az egyszerű.
Ami redukció nevezető eljárással működik. Tehát sima nitrogént kell csinálni, és valami másnak az oxidját, ami nem mérgező. És ezt csinálják ezzel a karbamid oldattal, mert ez redukálószer.
Föl tudnátok írni a képletet? CH3COH plusz
N4SO26. Na mindegy, de az a lényeg a dolognak, hogy ebből az AdBlue-ból
majd megkérjük a Dávidot, hogy amikor kiraki az égésteret,
akkor egy képletet
nézzel utána.
Egyébként egy tök egyszerű kémiai reakció, tehát hogy egy ilyen egysoros cucc. És
amíg le nem kell írni a képletet.
Így van, fejből.
Ez egy rádióműsor, vagy mi ez?
Igen, nem terhelnénk az olvasókat, hallgatókat ilyesmivel. Ellenben akkor is elmondom, hogy az AdBlue-ból is többet fogyasztanak ezek a rohadék autók, mint amennyit szoktak úgy mondani. Tehát, hogy nem szokott kijönni az a kilométer. Ugye van olyan autógyár, ahol nem az a koncepció, hogy majd a tulaj feltölti, hanem majd amikor jön olajcserére, majd addig jó lesz, ami volt a tartályban, és azt szokott kijönni, hogy ez nem mindig. Így van.
De mekkora tartály, mint tudom én, egy Golf?
Pár liter.
Méretű autó. Pár
liter. Elég lassan fogyasztja ezt.
Lassan fogyasztja, csak nem úgy, ahogy teljesen. Mint a, pont úgy fogyasztja, mint ahogy a gázolajat, tehát, hogy nincs itt csoda. Tehát, hogyha, vagy a...
Csak az jön ki, ami
csak
bemegy.
Csak az jön ki, ami bemegy, tehát, hogy több gázolajhoz, és nyilván minden autó többet fogyaszt, mint a normája, ami nem normális dolog egyébként, ezt zárójelben teszem hozzá. Ahhoz több kell ebből is, és az jön ki ebből, hogy az AdBlue fogyasztás is több, mint amit célba vesznek, és amikor az autó értékesítésekor valahogy mondanak.
Na mindegy, szóval akkor egy katalizátort fognak berakni, ami majd... De van máshol nitrogénoxid kibocsátás csökkentő eljárásként katalizátor? Tehát...
Van.
Azt is, mert van redukciós katalizátor, amihez nem kell adalékanyag.
És miért nem mindenki olyat használ?
Mert kevésbé hatékony. Tehát ez úgy, tehát AdBlue-val sokkal hatékonyabban lehet átalakítani a nitrogénoxidot nitrogénné és egyéb nem káros anyagokká.
Hát akkor ott megint egy csaló szoftvert kell használni.
De hát ez itt arról szól, hogy a Volkswagennek ezt most néztem, 430 ezer autó, illetve majdnem 500 ezer autón kell alkalmaznia, és ők nyilván keresik azt a megoldást, ami elégséges, de nem drágább, mint szükséges.
Hát, hiszen valahol meg kell fogni a pénzt.
Nem volt sokáig ez a katalizátor.
Hát ezt mondom, hogy marha drága a katalizátor.
Hiszen egy ilyen beépítésnek a költsége, az nem csak a katalizátor legyártatási költsége, meg odaszállítatási költsége, hanem be is kell rakni, meg nem tudom.
De várj, hogy már anyagárban durva a katalizátor.
Nyilván, persze.
Hát ugye itt a platina, berillium és egyéb gyakori fémek.
Egy ritka földfém nagy fogyasztó, vagy nem tudom milyen fémek vannak benne.
Hát az a lényege, hogy valamilyen ilyen spéci nehéz fémet szoktak használni arra, hogy lecsökkentsék ezeknek a reakcióknak a beindításához szükséges energia mennyiséget. Igen. Egy ilyen gátat.
Van egy ilyen rövidítés a dologban.
Mert hogy ezt meg lehetne csinálni egyébként katalizátor anyagok nélkül is, csak ahhoz az egész rendszert föl kéne hevítani mondjuk 800 fokra, vagy nem tudom, és az nem annyira megy. Tehát, hogy üzemi körülmények
hát megy csak a alása a dolognak a lényegét.
Hát meg felgyújtja alatt a talán, meg nem tudom, tehát hogy igazából ilyenek
van. Annyira járjunk gázturbinás autóval, igen, mert igen, annak igen. Is kb. Ilyesmi lenne a kipufogó gáz hőmérséklete.
Na jó, ha nincs más, körülnézek, akkor ennyi volt az Égéstér 2016/1. Találkozunk jövő héten az idei második adásban a Viszonthallásra.